A stúdióban viszont itt van velünk Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdász. A jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok!
És most élőben szerencsére.
Három év?
Igen, két nyarat kihagytam ugye a Covid miatt, és most örülök, hogy itt leszek, mert abban a két évben a bioritmusom megzavarodott, hogy nem voltam itt a nyáron, mert korábban szinte minden nyáron itt voltam, és nagyon élveztem a beszélgetést veletek.
Na hát most azonban ez a pár év, és természetesen telefonon beszéltünk, azért rengeteg muníciót adott. Egy picit úgy érzem, hogy nem is fog sikerülni mindent átbeszélni. De beszéljünk akkor először az Egyesült Államokról, recesszióról,
inflációról.
Infláció, recesszió.
Kinyírható-e az infláció egy kis recesszióval, ami igen. Most ugye nagyon
milyen helyzetben van
téma.
A Fed, és hogy ez politikailag mit jelent? Tehát visszaerősödik-e a Trump szavazó bázisa ezáltal?
Hát igen, az infláció Amerika legnagyobb gondja manapság. Közvélemény kutatások egyértelműen kimutatják, hogy a lakosságot elsősorban a gazdasági helyzet, azon belül is az infláció és az esetleges gazdasági stagnálás zavarja leginkább, érdekli leginkább. És ennek a politikai következménye egyértelműek. Például a most következő választásokra november elején, ugye félidős választások lesznek, és el fog dőlni, hogy Joe Bidenből béna kacsa lesz-e a törvényhozásban, az egész politikai rendszerben, és a hátralévő két éve gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy tartalmatlan lesz, mert semmiféle kezdeményezést nem fognak a republikánusok támogatni, illetve elfogadni a törvényhozásban. De térjünk vissza az inflációra.
Bocsánat, ellenállás szerint erre van nagyobb esély, ugye? Jelenlegi kutatások szerint.
Igen. A jelenlegi közvélemény kutatások szerint, de az én véleményem szerint is, mert ott élek, a novemberi kongresszusi választásokat el fogják veszíteni a demokraták. A képviselőházat biztosan, elég csak 5 helyet megváltoztatni nettó. A szenátusra pedig 1 helyet. Nehezebb lesz ennek ennél a szenátus megnyerni, mert ott most 50-50 ugye az arány a republikánusok és a demokraták között, de nem lehetetlen. Nagyon sok függ attól, hogy az amerikai lakosság, a választók mit tekintenek fontosabbnak. Például az, hogy az infláció mennyire sújtja őket, vagy pedig ilyen kultúrháborús kérdéseket, mint például az abortusznak ugye a betiltása.
Hát ez elég erős volt azért, igen.
Igen, a közvéleményt érdekli ez természetesen. Nem azt mondom, hogy nem fontos kérdés, de nem olyan fontos, mint a gazdasági helyzet, tehát az infláció, ami most már 9% fölött van.
Azt le lehet-e úgy egyszerűsíteni, hogy akkor, amikor az amerikaiak tankolni akarnak, és észreveszik, hogy az a küszöbérték megugrott, onnantól kezdve van baj?
Nézd, ez így van. Amikor a benzinnek az ára $5 fölé emelkedett, ilyen magasan soha nem volt az amerikai történelemben, egy gallon, 3,6 liter, $5, akkor az amerikaiak azt mondták, hogy itt valami nagyon-nagyon drámai kezdődött, és kezdték magukat nem jól érezni. Az a helyzet, hogy az amerikaiaknak a kétharmada úgy érzi most, hogy Amerika nagyon rossz úton jár. Na ebben ilyen fontos termékek, politikai termékek, mint a benzin, persze nagyon fontos szerepet játszanak, de a házárak is, a bérleti díjak, a használt kocsik ára fölszaladt majdnem a kétszeresére. Elképesztő infláció alakult ki bizonyos termékcsoportokban. Ez befolyásolja a lakosságnak a hangulatát, és ilyenkor ilyen magas infláció mellett szinte kötelező módon a Fehérház gazdája fizeti meg ennek az árát, és a uralmon lévő párt elveszíti a következő választást.
És még akkor is, hogyha közben azért mindent megpróbálnak megtenni, hogy az amerikai közvéleménynek megfelelő politikai cselekedetek legyenek. Például itt van ez a Taiwan sztori és a Nancy Pelosi sztori, ami egy óriási dilemma most, ugye, mert elvileg minden, tehát én úgy láttam, hogy afelé billen a közön, hogy ezt meg kéne tenni, hát erősen kell, oda kéne lépni, de Kína a másik oldalról szintén erős üzeneteket küld, és nem biztos, hogy ez így akkor jól alakul.
Nézd, ennek a tajvani látogatásnak, ugye Nancy Pelosi ma érkezik Tajvanra, ő a harmadik legmagasabb rangú politikus az Egyesült Államokban. Tehát ha valami baj történ az elnökkel, az alelnökkel, ő lenne az elnök. Elképesztő fontos szerepe van. És most meglátogatja Tajvant, ennek van a külpolitikai, geopolitikai vonatkozások mellett szerintem belpolitikai jelentősége is. Uh-huh. Nagyon szépen el lehet terelni a figyelmet a belső bajokról. Hosszú heteken keresztül erről fog beszélni a világ és az amerikaiak egy része is. Én úgy érzem, hogy ez a látogatás fölösleges volt, uh-huh. és megértem a kormánynak, meg a nemzetbiztonsági kabinetnek az aggodalmait, mert ezzel nem fog tudni semmit sem elérni. Nem Pelosi a kongresszus, csak hogy tovább ingerli a kínaiakat, és esetleg előbb cselekvésre kényszerítik őket.
Kampányelem? Otthon?
Van. Azt az esetleg van,
hogy annak számít?
Igen, annak is elkönyvelhető, mert a látogatásnak, az időzítésnek különösebben nem volt értelme. Uh-huh. Tehát Tajvannak politikai támogatást adni Amerika részéről, amikor ez a támogatás már korábban is megvolt, akkor miért pont most? Miért pont most van az időzítés? Hát november elején.
És akkor mivel jöhetnek még elő a demokraták, hogy mentsék a helyzetüket így a félidős választások előtt?
Nézd, természetesen az abortusz nagyon fontos kérdés lesz, hiszen ezt a republikánusok nyakába lehet varni, hogy ugye a legfelsőbb bíróság most már nem ismeri el alkotmányos jogként az abortuszt, legalábbis az unió szintjén, a szövetség szintjén. Az államok persze azt csinálnak, amit akarnak, de már most is látjuk, hogy egy tucat republikánus vezetésű államban betiltották az abortuszt, és valószínűleg kétharmadában az államoknak ugyanez lesz a helyzet. Tehát ez egyik dolog. Különösen a külvárosi nőknek, akik egyik nagyon fontos szerepet játszottak Trump bukásában, a legutolsó elnökválasztásban. Ezek a hölgyek, tehát az elővárosi, kertvárosi női szavazók számára ez egy nagyon kritikus kérdés. Tehát valószínűleg még többen fognak a demokratákra szavazni, és erre rá is játszanak a demokraták, egy a sok közül. Hát a másik kérdés természetesen az, hogy mi lesz, hogyha Trump visszatér. Tehát Trump visszatérésről való félelem is mozgósítja megint a demokrata törzsbázist. Ezzel nyerték meg
és a republikánusokat, mert ők is megosztottak ebben azért.
Egyre inkább azok. De nem csak a törzsszavazók azok maradtak. Én megbecsültem, hogy a kemény magja a trumpistáknak az körülbelül 35-36 millió. Nem kevés. De hát Trumpnak ahhoz, hogy olyan jól szerepeljen a legutóbbi elnökválasztáson, amit elvesztett, 75 millió szavazatot kapott, az nem kevés. Uh-huh. 10 millióval többet, mint korábban, amikor Hillary Clinton ellen megnyerte az elnökválasztást. Tehát Trumpnak a bázisa megmaradt, a kemény mag megmarad, de kezd lemorzsolódni az úgynevezett mérsékelt republikánusoknak az száma, aránya, és a független szavazóknál pedig kimondottan erős a Trump ellenesség, ugye a január 6-ai lázadás
pont
miatt.
Pont ezt akartam kérdezni, ugye ott, hogy egy elég erős bírósági folyamat zajlik, ami hát, hogyha bejön a forgatókönyv, akkor olyan elmarasztaló Trumpra nézve, ami talán amerikai elnökkel szemben még nem is volt.
Így van. Amerikai elnök ellen sohasem indult bűnügyi eljárás. Igen. Tehát a bűnvádat amerikai ellen, elnök ellen, se amikor hivatalban volt, eleve kizárt, de amikor nyugdíjba ment, azután sem volt bűnvádi eljárás egyetlen egy amerikai elnökkel szemben sem. Na, Trump esetében ez megfordulhat. De azt is elmondhatjuk, hogy mert az amerikai igazságügyi miniszter Merrick Garland már belengedte azt, hogy senki nem áll a törvény fölött, a volt amerikai elnök sem, és Trump ellen több bűnvád, itt pont bűnvád van, lehet, igen, egyébként, igen. Például az, hogy ugye kötelesség elmulasztása, tehát igen. Nem úgy viselkezett.
És nyilván azért elnökként. Elhúzott a napirenden tartják
igen,
még jó sokáig.
Igen, tehát aztán lázadásról felbújtás, igen. Tehát a Trump ellen nagyon valószínű, hogy lesz bűnvádi eljárás, ennek mi lesz a következménye, hogy ezt be fogják fejezni, biztos, hogy nem tesz jót neki az elkövetkező elnökválasztáson, ha indulni fog, már pedig a meggyőződésem, hogy indulni fog, megvárja most a kongresszusi választásokat, és utána bejelenti azt, hogy a republikánus színekben ő lesz az éllovas, és ez valószínűleg így is lesz, hogyha eldönti ezt.
Na, de az elnök jelöltséget meg, tehát elnyerheti, nem lehetne? Tehát párt őt fogja indítani? Tehát más nem ütheti ki más?
Attól függ, hogy milyen károk érik őt a január 6-ai hatások miatt. Látni kell azt, hogy Trumpnál nem csak, hogy a bázis, a szavazó bázis kezdett lemorzsolódni, hanem a média is. A média is kezdett kifarolni, az a média a jobb oldalon, például a Fox News, egyáltalán nem olyan Trump-barát, mint régen volt, és a Fox News a legfontosabb kábel tévé Amerikában. Tehát Trumpnak számolnia kell azzal, hogy ezek a negatív hatások befolyásolják majd a megítélését, és az is, hogy Trumpnak az elképesztő média fölénye. A Twitteren keresztül, ugye 80-90 millió ember követte őt, amikor még nem zárták ki a Twitterből, tehát nem zárták be az ő számláját. Tehát azóta se tudott kitalálni olyan kommunikációs mechanizmust Trump, amellyel elérhetné azt a hatást, amit korábban. Tehát ezek a körülmények arra utalnak, hogy Trump már nem olyan biztos induló, mint korábban volt. Nem beszélve arról, hogy a republikánus vezérkarban, vezetésben is erősödnek azok a vélemények, hogy legyen egy versengő elnök jelölési küzdelemét, amelyben adjuk meg a lehetőséget azoknak is, akik úgy érzik, hogy Trumpnál előremutató programot tudnak ajánlani a pártnak és Amerikának is.
Látszik már, hogy ki lehet ilyen?
Természetesen. Az egyik egyébként az én államomból származik, tehát Floridából, ahol élek, Ron DeSantis, tehát ő az a sztár, emelkedő csillag, amelyik minden valószínűség szerint a legfontosabb kihívója lesz Donald Trumpnak. Bár most is vannak olyan felmérések, hogy ilyen hipotetikus verseny esetén, tehát, hogy Trump kontra DeSantis, DeSantis nyer, és nyilvánvalóan az idő neki dolgozik. 45 éves sztáralkat, trumpista Trump a bagázsa nélkül, tehát Trumpnak a személyes gondjai nélkül, de nagyon jó felépítésű ember, a támogatottsága növekszik, és most már egyre inkább úgy kezelik, hogy Trumpnak az első számú kihívója, de ott vannak még a rég ismert nevek is, ugye Ted Cruz, Tom Cotton Arkansasból, aki nagyon emelkedik úgy szintén, és Nikki Haley, és aztán persze Pompeo volt külügyminiszter, és Mike Pence, a volt alelnök. Sorolhatnék még 5-6 személyt is, biztos, hogy lesznek kihívók. Aha. Az nem lesz, hogy Trump bejelenti, hogy én leszek, szeretnék elnök jelölt lenni, és akkor automatikusan megkapja.
Jó, biztos, hát ez végül is elég érdekes, mert ebből a sorból, amit felsoroltál, itt azért többen vannak, akikre így a Trumpról elvonulók szavazhatnak, mert elég erős szereplők. Mondjuk a külügyminiszter az érdekes, mert ugye van ez a másik ügy Trump ellen, ami az ilyen oroszokkal való kapcsolatápolás, stb. Hát ott azért a külügyminiszternek is volt szerepe, igen. Tehát így az érdekes szituában.
Igen, igen. Tudod, Pompeónak ugyanakkor nincs olyan tömeg támogatottsága, vonzereje, mint DeSantisnak. Uh-huh. Pompeo egyébként kevéssé ismert a külügyi fellépéseim kívül, meg amiről te beszéltél, és máskülönben is egyébként az orosz beavatkozás, konspiráció az egyszerű amerikait nem érdekli.
Aha, érdekes. Azt gondoltam, hogy ez még, erre még leadhatni.
Nem.
Vissza akkor a gazdasági
vissza
része,
a gazdaság, hogy mi legyen? Igen, elkanyarodtunk a gazdaságtól.
Hát kellett hozzá kicsi belpolitikai...
Ezt is mindenképpen gondoltuk megbeszélni, csak jó hamar kiukadtunk Trumphoz, viszont a Trump visszatérésének az esélyeihez, hogy tényleg akkor az infláció az Amerikában a legfontosabb téma, ami viszont a piacokat leginkább izgatja, az az, és most, mintha az elmúlt hónapnak a rekord emelkedése, nagyon régen nem látott jó hangulat volt a tőkepiacokon, ez azért volt, mert hogy már látják a kamatemelés végét, és hihetőnek tartják a Fednek azt az álláspontját, hogy egy minimál recesszióval az inflációt vissza lehet szorítani, és akkor ismét minden szép és jó lesz. Egyetértesz-e ezzel?
Mindenki abban bízik, hogy a Fed ezúttal nem fogja benézni az inflációt.
Na most ez azért, eddig benézte nagyon csúnyán sokszor, igen.
Igen, nagyon nagy hibákat követett el, különösen a Fed főnök Jay Powell kétszer is súlyos hibát követett el. Először, amikor Trump politikai nyomásának engedett, és elkezdte csökkenteni a kamatlábakat, amikor már elkezdődött az emelés. Nyilvánvalóan normális gazdaságban nem lehet nulla körüli kamatlábbal hosszú távon együtt élni. A másik pedig ugye az volt, hogy azt gondolta, hogy az infláció átmeneti jelenség. Tehát tiszta virág életű, vannak ugye ellátási láncokban fönnakadások, de ezeket a piac majd maga megoldja, és akkor kerülünk majd a 2%-os inflációs sávba. Hát ez borzasztó nagy hiba volt, nem következett be. Most amit csinálnak az, hogy szinte azt lehet mondani, hogy a kötéltáncos ügyességével próbálnak egy olyan helyzetet kialakítani, hogy emeljük a kamatlábakat, de csak olyan mértékben, hogy az ne taszítsa még recesszióba a gazdaságot. Tehát ezt nevezik puha landolásnak, sima landolásnak, a kemény landolásra, vagy a crash-sel szemben, amikor ugye a repülőgép ugye komoly baleset éri. Hogy ezt meg tudja csinálni, az nyitott kérdés. A piacok, ahogy erre utaltál nagyon okosan, a piacok úgy érzik, hogy ez sikerülni fog. Ezért van az utóbbi hetekben az, hogy van egy kis megélénkülés. De általában ez a piac, a tőzs, de már tulajdonképpen állandóan az emelkedésről szól. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy a piacnak a visszajelzése döntő ebből a szempontból. Ők úgy érzik, hogy ez sikerülni fog. Én nem vagyok ebben olyan biztos, és vannak nagyon sokan vezető közgazdászok Amerikában, akik úgy érzik, hogy Powell nagyon-nagyon is politikai nyomás alatt van, és megpróbálja elkerülni azt, hogy a kamatlábak olyan mértékben emelkedjenek föl, hogy ez novemberben gondot okozzon. Tehát marad szerintem a 0,5%-os, 0,75%-os kamatláb emelés, és abban reménykednek, hogy legalább és novemberig nem lesz hivatalos a recesszió. Bár az első fél évben a gazdaság a hivatalos adatok szerint csökkent, mégpedig 2,5%-kal, ez nem jó, ugyanak a munkanélküliség nem csökkent, nem emelkedett, bocsánat. Tehát az az ellenmondásos kép alakult ki Amerikában, hogy az inflációs kép nagyon rossz, mindenki már stagflációról kezd beszélni, ugyanakkor a munkaerőpiac nagyon erős. Tehát a munkanélküliség arány 3,6%.
Ez hogy lehet?
Nézd, az egyik dolog az, hogy Amerikában a munkaerő piac nagyon megváltozott. Ne felejtsük, az 1 millió ember meghalt. Tehát azoknak a számával is csökkent a munkaerő piac.
Ez a COVID.
Nagyon sokan kivonultak örökre a munkaerő piacról. Tehát azt lehet mondani, hogy a 3,6-4%-os munkanélküliségi arány torzított abból a szempontból, hogyha figyelembe veszük azt, hogy volt ugye egy nagy leépülés, nagy kivándorlás, így nevezik ezt az amerikai nyelven Great Resignation, ez a pontos megnevezése, tehát a munkaerő piacról milliók kivonultak, és nem is akarnak visszajönni.
Uh-huh. Oké. Okay. Ha van kérdés, akkor írjátok 0630 20 10 909. Dobozi István a vendégünk, a Világbank.
Folytatjuk, még rengeteg kérdés van.
Igen, innen fogjuk folytatni. Jön egy zene, utána a hírek, aztán utána rögtön folytatjuk Istvánnal a beszélgetést. És itt van velünk Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdásza. Sok mindenről beszéltünk, de nagyon fontos téma az, amit már a tényt és a hírt és némi elemzést adtunk róla, hogy az adó megállapodás felmondása az Egyesült Államok és Magyarország között, az mihez vezet egyáltalán, hogy elmérgesedette vajon az a magyar-amerikai viszony, és hogy milyen következményei lehetnek ennek?
Nagyon elmérgesedett. Tehát a magas szintű politikai kapcsolatok ugyanarra a mélypontra estek vissza, amelyen korábban is voltak az Obama és Biden kormány alatt, az alatt a 8 év alatt, amikor Orbán Viktor azt mondta saját magáról, hogy fekete bárány lettem Amerikában, és nem fogadnak szívesen. Valóban mosolyszünet volt, annál több is. Na most, ami bekövetkezett, az várható volt. Tehát, hogyha a Biden adminisztráció hivatalba lép, már pedig másfél éve hivatalban van, akkor a külügyi apparátusnak az Orbán ellensége, mintha semmi nem változott volna, úgy folytatódik. Nem beszélve arról, hogy a külügyminisztériumban azért ott maradtak olyan személyiségek, vagy visszakerültek olyan személyiségek, akik már annak idején is Orbán ellenségéről voltak híresek. Na, a lényeg az, hogy ez a mostani lépés, amire utaltál, Endre, hogy az Egyesült Államok felmondta azt a több mint 40 éves adószerződést, két oldal adószerződést, ami az Egyesült Államok és Magyarország között volt. Ennek a fő jelentősége az volt, hogy a kettős adózást elkerülni. Tehát, hogy egy amerikai vállalat beruház Magyarországon, már pedig nagyon sok amerikai vállalat ruházott be Magyarországon, az EU-n kívül Amerika legnagyobb külföldi beruházó Magyarországon. Több mint 100 000 magyarnak ad munkát, munkahelyet az amerikai vállalatoknak az együttese. Na, ha eltörlik a kettős adózásnakról a szerződés, már pedig ez bekövetkezett, már Amerika felmondta, akkor azt jelenti, hogy az amerikai vállalat, aki, amelyik beruház Magyarországon, nem tudja beszámítani az itt kifizetett Magyarországon kifizetett társasági adót, ami most 9% alacsony, de ez 9% nem semmi. Tehát úgy veszik Amerikában, hogy mintha nem fizetett volna semmit sem. Tehát ez egy versenyhátrány, ez egy fölösleges teher. De valójában ennek a politikai üzenete még fontosabb. Tehát az, hogy az amerikai megoroltak Orbán Viktorra sok minden miatt, de amiatt különösen, hogy megvétózta az EU-nak azt a csomagját, amelynek keretében minden EU-s ország hozzárult ahhoz, hogy elfogadják a 15%-os globális minimális adót. Tehát igen. 15% alatt egyetlen EU-s tagország sem fogja megadóztatni a külföldi vállalatokat. Miért? Azért, hogy elkerüljék ezt az aláígérési versenyt, ami kialakult az országok között. Magyarország 9%-a a legalacsonyabb Európában. Tehát még az íreknek a 12,5%-a is alacsony, de a magyarországi azt lehet mondani, hogy abnormálisan alacsony. Tehát az amerikaiaknak ez nem tetszett, Biden elnöknek egy nagyon fontos prioritása az, hogy amerikai vezetéssel globális egyezmény szülessen a globális minimális adóról, és akkor kitorpadozza meg ezt Magyarország. Tehát emiatt nyilvánvalóan politikai nyomás alá helyezték Magyarország. De a másik persze, hogy az új nagykövetnek a kinevezése, akivel kapcsolatban ugye Szijjártó Péter már a hétvégén azt lehet mondani, hogy beszólt, és hát szerintem olyan hangnemben, ami a diplomáciában megengedhetetlen. Tehát fölösleges volt ennyire az új nagykövetet, David Pressmant kiosztani. Ő is, David Pressman is elkövetett hibát a szenátusi meghallgatáson. Nem kellett volna Magyarországnak nekiesni, elmondhatta volna, hogy milyen céljai lesznek, de nem kellett volna Magyarországot annyira kiosztani, hogy a demokrácia súlyosan hanyatlik, és Magyarország orosz befolyás alá került. El lehet ezt mondani, de finomabban. Nyilvánvalóan emiatt akadt ki a magyar kormány, és Szijjártó Péternek a stílusát ismerjük, tehát ő szerintem már is, mielőtt ide jönne a nagykövet, már is rossz a viszony közötte és a magyar kormány között. Uh-huh. Egyéb dolgok is terhelik a magyar-amerikai viszony, de hagyj említsek meg egy nagyon pozitív elemet az összképben. Rendkívül jók a kereskedelmi kapcsolatok. A beruházási kapcsolatok is, de a kereskedelmi kapcsolatok is. 10 milliárd dollár a két oldalú forgalom. Aha. Ami Magyarországnak 4 milliárd dolláros mérleg többlete van, export többlete Amerikával szemben. Hát ez se semmi. Tehát nagy szerencse az, hogy a külpolitikai vonalon meglévő nagy nehézségek, nyomás az amerikai kormány részéről nem befolyásolja a kereskedelmi és gazdasági
kapcsolatot. Ez esetleg még csökkenthető is, ugye, a kereskedelmi lobby tevékenysége. Oké, de közben, mint kiderült, Orbán Viktor miniszterelnök az Egyesült Államokba utazik, és megtartja a How We Fight című beszédét.
Hát meg amúgy is, hát a legismertebb magyar miniszterelnök az már szinte biztos. Hát szinte mindenki ismeri Amerikában, hát hogy pont azért, és hát oldaltól függően megvan a véleményük is az embereknek róla.
Hadd kezdjem az utóbbival. Személyes tapasztalatok alapján Orbán Viktor nem csak hogy ismerik, hanem azt lehet mondani, hogy keresztnevén ismerik Amerika szerte. Az egyik héten a teniszklubomban, Floridában az egyik játékos azt kérdezi, na mi van Viktorral? Hallom, hogy nagy nyomás alatt van. Tehát így szólították, hogy Viktor. Az biztos, hogy Európában kevés olyan kisországi vezető van, egy sincs, akinek az ismertsége olyan nagy. Úgy is szoktam mondani, hogy Orbán Viktor household name, tehát aha, közismert, bevett név, nem kell magyarázni, hogy kicsoda. Nem tudom, hogy a környéken hány ország miniszterelnökéről vagy államfőjéről lehetne ezt elmondani. Szerintem egyről sem, hogy említettem. A dolognak a lényeg az, hogy Orbán Viktor szereti is ezt, rá is játszik erre. Tehát őről azt szoktam mondani, és több írásomban is, hogy kinőtt a Magyarországot. Tehát ő a nagypályás akar lenni, a nagypályás játékos akar lenni a külpolitikában, a világpolitikában. Ez magyarázza az oroszokkal való különleges kapcsolatot, a kínaiakkal való különleges magyar kapcsolatot, és hát az amerikai konzervatívokkal, republikánusokkal való közismerten jó kapcsolata.
Na most a Donald Trump
a megítélése az teljes egészében párt függő, tehát a republikánusok körében nyilván nagyon népszerű, a demokraták meg elutasítják, tehát ez ilyen egyszerű.
Nézd, a republikánusoknál is minél jobbra megyünk a spektrumon, a politikai spektrum, annál nagyobb az Orbán Viktornak az elfogadottsága és támogatottsága. Tehát azt lehet mondani,
a trumpista körökben
ő egy nagy kedvenc. Aha. Tehát Európa azt lehet mondani, hogy
legkedveltebb. Mondja ugyanazokat a dolgokat, ugyanazokkal a triggerekkel.
Igen, nyilván nem csak a stílusa miatt, hogy ami a szívén, a száján, ugye ez közismert róla is, hogy nem válogatja meg a szavait. Az EU-s ellenessége, tehát Európai Unióval kapcsolatos föntartása, új Moszkva, ugye nagyon gyakran használják ezt a kifejezést, az Amerikában is tetszik az embereknek. Amerikában
miért?
Az Európai Unió...
Hát annak az oldalnak tetszik, hát egyértelműen, tehát ugye...
De hogy nem feltétlenül, nem csak annak az oldalnak tetszik állítólag.
Az Európai Uniót kezdett fog az amerikaiak egy igen. ilyen amerikai ellenes konstrukciónak gondolták, hogy Amerika aha. ellenlábasa, ellenpontja. Tehát van egy ilyen vonatkozása is. Másrészt pedig hát ők is tudják, hogy az Európai Parlament például alapvetően mindig ilyen balos, liberális beállítottságú, tehát azok vannak túlsúlyban. Tehát egy szó mint száz, Európai Unió ellenesnek lenni Amerikában egy plusz jelent. A másik ugye bevándorlás kérdésében Orbán Viktor ugyanazt vallja, amit Donald Trump, beleértve a határfalat is. Ugye. Aztán folytatni lehetne a kérdést a családoknak a fontossága a belpolitikában, tehát a családcentrikus kapcsolatrendszer. A külpolitikában beszéltünk arról, hogy Orbán Viktornak ez a több vektor külpolitikája, tehát mindenkivel tartani a kapcsolatot, már csak azért is, hogy ellensúlyozzák azt, hogy az Európai Unióban nagyon nagy az ellengőz vele kapcsolatban. Tehát az ő kedvenc szerepe, és az, hogy azt lehet mondani, hogy az amerikai konzervatív körében messze a legnépszerűbb európai politikus, annak vannak tartalmi elemei. Tehát amikről beszéltünk, amiben tökéletes az egyetértés az amerikai konzervatívok és Orbán Viktor között.
Ezek így szépen összeállnak. Európában nyilván kevésbé emésztik meg az emberek, hogy pont a fő mumus, aki tényleg többet támad, az, ahonnan mondjuk a pénzt kapja a rendszer a működéséhez. Tehát igen, ez Amerikában kevésbé szempont. Tehát ez talán egy magyarázat arra, hogy miért könnyebb ott népszerűbbnek lenni.
Nézd, a másik pedig az, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter arra számítanak, hogy itt nagy fordulat lesz az amerikai belpolitikában. Uh-huh. Tehát, hogy novemberben most a kongresszusi választásokon a republikánusok átveszik a kongresszus mindkét házát.
És erről beszéltünk,
és, hogy reális. És 2024-ben pedig valószínűleg republikánus elnök lesz, Trump közeli elnök, ha nem is Trump, én kizártnak tartom, hogy elnök legyen, de az általa kinevezett hasonmás. Tehát aki trumpista, Trump nélkül, nem kizárt ez a forgatókönyv. Tehát a magyar kormány arra játszik, hogy ki kell bírni ezt az időszakot, amíg a republikánusok ismét visszatérnek a hatalomba, és ellenőrző szerepük lesz a törvényhozásban, a kongresszusban, később pedig ők lesznek a Fehérház gazdái, tehát addig kell kibírni. Tehát például a kettős adózás elkerülésével kapcsolatos szerződésnek az amerikai felmondása. Erre másfél év van, hogy ezt újra tárgyalják. Tehát elsősorban politikai jelzés volt, nyomásgyakorlás. Számíthatnak arra egyébként az amerikai kormányban, hogy ez is változni fog, hogyha kongresszusban republikánus fölény lesz novembertől kezdve.
Teljesen reális is.
Igen. Tehát szerintem erre ez a központi kérdés ma az Orbán kormány külpolitikájában, hogy várják a republikánusoknak a visszatérését.
Még egy kicsit arról beszéljünk, hogy a demokraták miért szerepeltek lennyire, illetve hova tűnt az alelnök? Tehát az a várakozás, az óriási lelkesedés, ami volt a választásokon, hogy oké, hogy hát itt van Biden, ismerjük, de idős, de majd talán szépen a háttérből ebből Kamala Harris lesz az erős, meg a népszerű, aki majd jöhet utána, ez képest az ő népszerűsége még gyorsabban és durvábban zuhant, mint az elnöké. Ez miért volt? Mi történt ott a demokratáknál?
Ez először is a demokraták nem nyerték meg túl fényesen a legutóbbi elnökválasztás, tehát 2020-as elnökválasztás, de azt lehet mondani, hogy bizonyos fokig az egy majdnem véletlen elmek is voltak a képben. Tehát Biden nem kapott akkora fölhatalmazást, mint amit a programjai tükröznek. Tehát ő egy új Franklin Roosevelt akar lenni, egy új Lyndon Johnson akar lenni, olyan társadalom átalakító programokat hirdetett meg, de erre tényleg, hogy itt mondanák, nem volt meg a társadalmi felhatalmazás. Hát nézd, a kongresszusban gyakorlatilag kiegyenlítettek az erőviszonyok.
50-50 majdnem.
Igen. Tehát Bidennek eddig nem volt komoly törvényhozási sikere is, sikerei annak fényében, hogy miket hirdetett meg. Most kezdi begyűjteni ezeket, de azt lehet mondani, hogy ezek már korán sem olyan mérehatóak, olyan kiterjedtek, társadalom átalakítóak, mint annak idején ezt tervezte. Az egyik gond az, más felől azt is lehet mondani, hogy Biden csalódást okozott. Tehát kiderült, hogy valóban öreg. Kiderült az is, hogy rosszul választotta meg a kormány tagjait, beleértve Kamala Harris-t is. Hát most jöttek rá, hogy micsoda hiba volt Kamala Harris megválasztani alelnöknek, ugye az alelnököt egy szívdobbanás választja el az elnökségtől. És az amerikai túlnyomó többsége alkalmatlanak tartja őt annak, hogy elnök legyen, ha netán az elnökkel, most gondoljuk a korára, gondoljuk arra, most covidos, valami történik. Végülis egy 79 éves emberről van szó. Tehát amit Biden csinált eddig, az azt lehet mondani, hogy mélyen az alatt van, amit ő ígért, és a várakozások alatt van. Tehát nem teljesít jó, ezért is van nyilvánvalóan olyan erős várakozás, hogy a republikánusoknak soha nem volt ilyen jó esélyük, hogy gyorsan visszatérjenek, és bénakacsát csináljanak az elnökből.
Uh-huh. Mégis kilátszik a demokrata oldalon potenciális jelöltnek majd a következő választás.
Igen, jó kérdés. Mindig az alelnök, ugye Kamala Harris,
na, de, hát
ugye,
őt most zártuk ki.
Igen, nem igen. Zártuk ki, hát most majd bizonyítani
hát kell.
Megpróbálják fölépíteni
őt. Nem alkalmatlan, azt gondolják
azok,
róla, hogy
azok után, ami az elmúlt másfél évben történt, föl lehet őt még
Gábor,
építeni?
Értem, hogy mire utalsz. Kamala Harris valóban mélyen a színvon alatt szerepelt, és különösen külpolitikai kérdésekben teljesen járatlan, de a belpolitikai kérdésekben sem exponálta jól magát. Ennek ellenére mégiscsak ő az alelnök, általában az alelnök, hogyha indulni akar, egyből éllovas lesz az elnök jelölési küzdelemben. Hogy végül is megkapja ezt a posztot, nem vagyok benne biztos, holott korábban automatikus, hogy az alelnök indult, ő lett
az egyik.
Na várja, az sem biztos, hogy Biden nem fog indulni. Tehát ha Biden bejelenti, hogy ő szeretne újabb 4 évre az elnök jelölt lenni, akkor bonyolult
az
a helyzet.
Lesz.
Hát tudom, hogy ez
őszintén szóval ez meg se fordult a fejemben.
Egyébként ő akarja. Hát ő belengedte azt, hogy igen, és ugyanakkor most már demokrata oldalon, tehát a demokrata törzsbázis nem akarja. Tehát olyan helyzet alakult ki, hogy a demokraták maguk nem akarják, hogy újra induljon. Tehát visszatérve kérdés, akkor ki lesz?
Tehát mintha tálcálódnak.
Én szerintem alkalmatlan. De kik vannak még? Ott volt Amy Klobuchar, aki Minnesotából, aki nagyon jól szerepelt a legutóbbi demokrata elnökjelölési küzdelmekben, de végül is hát nem ő kapta meg az alelnöki posztot, szerintem ő volt a legalkalmasabb erre, de vissza fog jönni. Hát ott vannak aztán még olyan nagy nevek, mint Buttigieg, ugye, a meleg házasságról híresült el, és arról, hogy igen jól szerepelt az elnökjelölő csatákban a demokratikus oldalon, és most pedig ő a közlekedési miniszter.
És a balszárny?
Hát a balszárnyról, hát nem akarsz utalni, ugye Ocasio-Cortezre, holott ő is
ahhoz
benne
képes,
van már.
Ahhoz képes, hogy milyen...
Nem akart rá utalni. Mekkora
csillagként.
Igen, hát igen.
Épült föl.
Nem jelentette be Alexandria Ocasio-Cortez, ugye a progresszíveknek adik legnagyobb neve, és hát ott van persze Sanders is. A Sanders ről feltételezem, hogy igen, indulni fog. Tehát a progresszív szárny...
Mennyivel fiatalabb Biden?
De az nem, igen, baj, sokkal, sokkal jobb esélyei vannak, erről lehetett olvasni. Az a baj, hogy elfogyott az időnk.
Ó!
Sajnos, úgyhogy amikor jó beszélgetés van, akkor az időnk elfogy, ezt mindig észrevettük. István, de nagyon szépen köszönjük, baromi érdekes volt belelátni egy
folytatjuk picit. Majd még.
Így van, nagyon szépen köszönjük.
Én is köszönöm.
Megígérjük, hogy fogunk még hajnalban zaklatni.
Nem túl jó hír.
Florida idő szerint, úgyhogy.
És további jó munkát kívánok nektek.
Köszönjük
nagyon
szépen.
Nagyon jók vagytok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Dobozi István volt itt velünk, a Világbank volt vezető közgazdász. Alapvetően amerikai szemüveggel néztük meg azt, hogy mi történik a világban, az Egyesült Államokban, politikai, gazdasági témákban.